Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 21. fejezet 28. versétől a 46. versig terjedő szakaszból.
Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt. Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétedik tőletek az Isten országa, és olyan népeknek adatik, amelyek megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kőre esik, az szétmozsolja. Amikor a főpapok meghallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert azt prófétának tartotta.
Imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a vasárnapon. Olyan jó, hogy a közeledben lehetünk, és olyan felfoghatatlan, hogy a mindenség urához beszélhetünk, hogy mindig közel lehetünk hozzád. Annyira jó érezni azt, hogy te annyira szeretsz minket, hogy az egyszülött fiadat elküldted, hogy életünk legyen. De te látod, hogy mi mégis olyan sokszor nem figyelünk erre, hogy elfoglalnak minket a mindennapi problémáink, gondjaink, és nem is foglalkozunk ezzel, vagy nem ez az elsődleges az életünkben. Kérünk téged, Istenünk, hogy te taníts minket a te utaidra, és te add, hogy számunkra a te dolgod lehessen az első, hogy mindig rád figyelhessünk. Kérünk téged, hogy te formálj minket minél jobban a te képmásodra, és te add, hogy tényleg a világ világosságává válhassunk, hogy bizonyságot tudjunk tenni rólad, és hogy soha ne feledkezzünk el erről, hogy az életünket neked köszönhetjük. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg ezt a vasárnapot, és áld meg most ezt az Isten tiszteletet, hogy senki ne úgy menjen haza, mint ahogy idejött. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az első fejezet 18. verséből. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Amen. A 130. Zsoltárunk 3. versét énekeljük, én nékem reménységem. Istenünk igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 18. fejezet 32. verséből. Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Amen. Foglaljunk helyet. Jézus példázataiban, mint ahogy ebben a két testvérről szóló példázatban is, vannak bizonyos szereplők, akiket be lehet azonosítani. És akkor értjük meg ezeknek a példázatoknak az üzenetét, ha jól azonosítjuk be a szereplőket. Általában, amikor Jézus apáról beszél, akkor mindig Istenről akar mondani valamit. Ha pedig egy fiúról vagy fiúkról beszél, akkor mindig az emberről akar mondani valamit. Ha tehát egy példázatban ez a kettő találkozik, együtt látjuk az apát a fiával vagy a fiaival, akkor rendszerint Jézus az Isten és az ember kapcsolatáról akar minket tanítani, ennek a formálódásába, alakulásába nyerhetünk bepillantást. Így nyer értelmet például a tékozló fiúról szóló példázat. Ugye ebben a példázatban azt látjuk, hogy az embert szimbolizáló fiú, aki kezdetben csak a vagyont akarta, az örökséget, végül visszatér az apjához, és elmélyül, megszépül a vele való kapcsolata, visszatér. Ugyanez a kulcsa ennek a példázatnak is, az apa Istent jelképezi, a fiúk pedig az embereket. Van ennek a példázatnak egy nagyon kellemetlen üzenete, ezzel szeretném kezdeni, és akkor a végén talán majd megkönnyebbülünk. Ez a kellemetlen üzenet az, Pál szavaival fogalmazva, nincsen igaz ember egy sem. Nézzük meg ezt a két fiút. Azt látjuk rajtuk, hogy igazából kezdetben egyik sem szerette az apját. Az egyik kerekperec azt mondta neki, hogy nem teszem meg, amit mondtál. Ebből látszik, hogy nem szeretlek. Mást akarok. A másik azt mondta ugyan, hogy jó, megteszem, de amikor úgymond már kikerült az apjának a látóköréből, akkor nem tett semmit. Hazudott. Ő sem szerette. És ebben a történetben, ebben a példázatban nem látunk harmadik fiút. Nem látunk senkit, aki igent mondott volna, aztán meg is tette volna. Ennek az a nagyon kellemetlen üzenete számunkra, hogy ma sincs a világon egyetlen egy ember sem, aki úgymond születésének a pillanatától fogva egészen a haláláig töretlenül szeretné az Istent. Nincsen igaz ember egy sem. Ha magunk elé idézzük azokat, akikről a legjobbat gondoljuk, akkor is azt látjuk, hogy azok az emberek is lázadók. A legbarátságosabb baba tekintete, a legönfeláldozóbb barát szavai és a legkedvesebb nagymama mosolya mögött is egy lázadó szív rejlik. Nincsen igaz ember egy sem. Így indul ez a példázat. Minden ember lázadó. Ezen a téren nincs különbség köztünk. Nem mondhatjuk azt, hogy az egyik jobb, a másik meg rosszabb. Nincs különbség. Különbség abban van, hogy ez a lázadás hogyan nyilvánul meg az életünkben. Ez a példázat kétféle lázadás típust mutat be nekünk. Az egyik a nyílt lázadás. Így olvasunk erről, egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Az Isten szólított, de én azt feleltem, hogy nem. Nem titkoltam a véleményemet, megmondtam neki szemtől szemben. Volt ilyen Jézus korában, és azóta is tele van a világ ilyen emberekkel. Kikről lehet ma elmondani, hogy nyílt formában lázadnak az Isten ellen? Hát először is azokról, akik más vallásokban keresik az Istent. És most nem úgy értem, hogy református, katolikus, vagy evangélikus, vagy más keresztény felekezetnél, hanem úgy, hogy a kereszténységen kívül. Akik azt mondják magukról, hogy én a buddhizmust szeretném követni, vagy én az iszlámot szeretném követni, vagy akármilyen más vallást, az agykontrollt szeretném követni. Ezek az emberek kijelentik, hogy amit a Biblia állít, amit a Biblia mond Istenről, az nem igaz. Én azt az Istent nem akarom. Tehát ők az első nyílt lázadók. Manapság itt Európában másfajta lázadásokkal is találkozunk. Az embereknek egy jó része közönyös. Azt mondja, hogy ez a kérdés engem nem érdekel. Lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs, lehet, hogy a Biblia igazat mond, de az is lehet, hogy nem. Engem ez a kérdés nem érdekel. Vannak dolgok, amelyek fontosabbak számomra. Az, hogy a családommal legyek, az, hogy előre haladjon a karrierem, az, hogy el tudjak menni nyáron nyaralni, hogy betöltsem az életemet azokkal a dolgokkal, amelyek igazán számítanak. Nekem ez számít. Az Isten kérdés az egy huszadlagos dolog. Sajnos nagyon sok közönyös ember van az országban. Itt Magyarországon, Budapesten is. Számomra mindig olyan elszomorító, amikor szóba kerül az Isten kérdés, és azt látom, hogy mintha nem történt volna semmi. És van a harmadik típusa a nyílt lázadóknak, ők az úgynevezett ateisták, akik nem azt mondják, hogy hát erről a kérdésről nem tudok nyilatkozni, hanem azt mondják, hogy én meg vagyok győződve róla, hogy Isten nem létezik. Manapság az ateizmus is bizonyos értelemben felfutóban van. Főként itt a nyugati kultúrkörben. Régen a szocializmusban ugye ez természetes volt, de mióta véget ért ez a rendszer, azóta is azt látjuk, hogy emberek ezt propagálják. Angliában mostanában létrehoztak ateista gyülekezeteket. Nem tudom, hallott-e ezekről valaki. Megvettek egy templomot, és összegyülekeznek bizonyos időközönként hetente, elénekelnek egy éneket, mondjuk egy Beatles számot, utána meghallgatnak egy előadást, a végén pedig egy szeretett vendégséghez hasonló partit rendeznek, teáznak, esznek, isznak, beszélgetnek egymással. És azt mondják, hogy nekünk itt, ezen a világon, ebben a 70-80 évben kell megélnünk mindent, mert több nincs, nincs Isten, nincs túlvilág. Vannak tehát a nyílt lázadók. De van egy másik formája is a lázadásnak, ez pedig a titkos lázadás. Erről így olvasunk az igében, azután a másikhoz fordulva annak is ugyanazt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ez a fiú már az elejétől fogva tudta, hogy nem fogja megtenni, amit az apja mond neki. Hazudott neki. Megpróbálta úgymond átverni őt. Velem minden rendben van, ezt mondom, de az, hogy mit gondolok magamban és mit teszek, az egy másik kérdés. Milyen formában találkozunk manapság a titkos lázadással? Vannak emberek, akik mihelyt valamiféle módon egy lelkésszel találkoznak, vagy egy keresztény emberrel találkoznak, és előkerülnek fontos dolgok, akkor rögtön elkezdik úgy mentegetni magukat. Én jó ember vagyok. Én nem bántottam senkit. Én meg vagyok keresztelve. Hányan ülnek be úgy a hivatalba, hogy még el is mondják, hogy én reformátusnak lettem megkeresztelve. Itt és ott lettem megkeresztelve. És a nagymamámmal mindig elmentem a templomba. Vagy vannak olyanok, akik egyenesen a templomban ülnek minden héten, és még azt is hozzá tudják tenni, valami szolgálatot is vállalok. Hát látod, teszek valamit a gyülekezetért, fizetem az egyház fenntartói járulékot, legalább ennyi. És ugyanakkor ezek között, az emberek között is nem egy található, aki mondja az Istennek, ugyanakkor az élete egészen mást takar. Ugyanúgy lázadó. Szeretném, ha egy kicsit elidőznénk ennél az utóbbi embernél, a titkon lázadó embernél, akit úgy is nevezhetnénk, hogy a képmutató ember, és ezt egy kicsit mélyebben megvizsgálnánk. Mi jellemzi a képmutató embernek az életét? Hát ugye az egyik, amit már részben említettem, hogy ez az ember próbálja meggyőzni Istent, hogy vele minden rendben van. Ahogy a fiú megpróbálta meggyőzni az apját, úgy ma is sokan próbálják meggyőzni az Istent, hogy Uram, tudom, hogy létezel, legalább ennyit tudok, és hidd el, hogy velem nem kell semmi ítéletet, büntetést, semmit végrehajtanod, velem minden rendben van. Hadd mondjak erre két példát. Manapság ritkábban, de régebben találkoztam azzal a mondással, viszonylag gyakrabban, hogy ma már megtettem a napi jó cselekedetemet. Ugye ez főként katolikus körökben szokott elhangzani. Hangsúlyozom, semmi bajom a katolikusokkal, nehogy valaki magára vegye. De a napi jó cselekedeteknek az intézménye a számomra mindig is kérdéses volt. Mit jelent ez? Mi az, hogy a napi jó cselekedet? Egy dolog van, amit az Isten elvár tőlem. Naponta egy dolgot kell megtennem? És az neki elég? Hát, ha valaki ezt így gondolja, akkor nagyon félreértelmezi a Bibliát. Akkor viszont mire jó ez a napi jó cselekedet? Sokszor úgy érzem, hogy az emberek ezáltal a maguk lelkiismerete előtt próbálják igazolni magukat. Isten előtt próbálják igazolni magukat. Uram, nézd meg, ma is átkísértem valakit a piros lámpán. Nem a piros lámpán, a zöld lámpán. Valami hátrányos helyzetet akartam mondani, mondjuk egy vakot. Átkísértem egy vakot a lámpán. Látod, hogy megtettem a magam dolgát. Vagy hogy egy kicsit protestánsabb vizekre evezzünk, lehet azt is látni, hogy Uram, látod, hogy én ma reggel elolvastam a napi igét. Még alig nyitottam ki a szememet, de ez volt az első. Elolvastam az igét, imádkoztam hozzád. Most már ugye látod, hogy velem minden rendben van. Én nem csak egy névleges keresztény vagyok. Én gyakorlom is a hitemet. Ugyanígy igazolgatni próbáljuk magunkat Isten előtt. Amikor úgy érezzük, hogy Isten büntetni akar minket, hogy tulajdonképpen mindig el akar minket marasztalni, hogy neki ez a specialitása, és rosszul érezzük magunkat előtte, és keressük az okokat, hogy miért kapjunk felmentést tőle, akkor valahol mindig erről van szó, hogy igazolni akarjuk magunkat előtte. Van egy másik jellemzője is a képmutató embernek. Nem csak Isten előtt akarja magát igazolni, hanem mások előtt is. Tényleg mondogatja, én nem bántok senkit. Nekem van erkölcsi bizonyítványom. Megfordulok a gyülekezetben, teszek a gyülekezetért. Amikor adakozást hirdetnek, akkor én vagyok az első. Amikor ki kell állni a kapuba, hogy fogadjuk a bejövőket, én vagyok az első. Amikor hirdetnek egy másfajta szolgálatot, akkor is ott vagyok. Hadd lássák már az emberek, hogy én nem csak ide beülök, hanem tényleg teszek valamit az Istenért. Igazolom magam az emberek előtt is. Harmadrészt a képmutató ember sokszor arról ismerhető fel, hogy életének szerves része az ítélkezés. Ugye a képmutató ember valahol nagyon is érzi, hogy nincs minden rendben. Ezt mondja, hogy minden rendben van, de érzi, hogy nincs minden rendben. Amikor az energiáink 80%-a arra megy el, hogy azt hirdessük, hogy minden rendben van, akkor azt megérezzük, mert belefáradunk. A képmutató ember is tisztában van azzal, legalábbis sok esetben sejti, hogy nincs minden rendben. Ilyenkor általában az történik, hogyha tényleg nincs minden rendben, akkor legalább megpróbálja a látszatot fenntartani. És ennek a látszat fenntartásnak a legjobb módja az ítélkezés. Ha én észreveszem más embereknek a bűneit, és elítélem őt, akkor ez nyilvánvalóan azt sugallja mindenki felé, hogy én jobb vagyok. Nem? Ez egyértelmű. Éppen ezért ítélgetjük egymás kinézetét, szavait, viselkedését, teljesítményét. Gondoljunk az elmúlt 24 óránkra. Hány embert ítéltünk meg? Akár magunkban, akár mások előtt. Hányakat húztunk le a sárba, hogy úgymond rossz színben tüntessük fel. És még egy jellegzetességét szeretném elmondani a képmutató embernek, ez már nem is annyira rávonatkozik, mint inkább a többiek hozzávaló viszonyáról. A képmutató embert is elítélik. Nem csak ő ítél, hanem őt is elítélik. Egyrészt az emberek, másrészt az Isten. Ugye a képmutatás rendszerint nagyon átlátszó. tényleg az. Amikor valaki képmutatásra adja a fejét, akkor általában saját maga elhiszi a hazugságait. Addig-addig mondogatja magának, amíg elhiszi, de a többiek nem hiszik el. Azonnal átlátnak rajta. Hiába próbáljuk meg eladni magunkat szebbnek, jobbnak, kedvesebbnek, az emberek átlátnak a szitán. És ítélnek. Lelepleződtünk, és elítélnek. Micsoda képmutató ember. Amikor valakire egy közösség ezt kimondja, hogy micsoda képmutató ember, akkor az nagyon kellemetlen. És ugyanezt elmondhatjuk, hogy Isten is átlát a szitán. Előtte az életünk egy nyitott könyv, de nem csak az életünk. Úgymond ő nem csak a kamerákon követi nyomon a tetteinket, hanem belelát a gondolatainkba, belelát az érzéseinkbe, mindent lát. És gyűlöli a képmutatást. Ha megnézzük Jézusnak az életét, akkor azt látjuk, hogy amikor konfrontálódott a farizeusokkal, akkor az esetek legalább felében a képmutatásuk miatt konfrontálódott velük. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Van egy fejezet, ami szinte ezeket a mondatokat ismétli sorra-sorra. És amikor úgymond majd életünk utolsó percében Istenhez jutunk, az ő színe előtt meg kell állnunk, amikor majd Jézus visszajön ítélni, akkor ő is meg fogja kérdezni tőlünk, hogy milyen volt az életünk, mennyi képmutatás volt benne, és számot kell majd adnunk ezekért a képmutatásokért. Tehát a képmutató ember megpróbálja meggyőzni Istent is, és a környezetét is, hogy vele minden rendben van. Ezen kívül ítélkezik, és elítélik. Kíváncsi vagyok, hogy magunkra ismerünk-e. Amikor ilyesmit hallunk, akkor rendszerint azt mondjuk, hogy hát igen, a farizeusok ilyenek voltak Jézus korában, de jó, hogy ezek az idők elmúltak. És mi nem vagyunk farizeusok? Ha nem is ilyen mértékben, mert ez már nevetséges, de más mértékben, vagy más formában nincs bennünk is ugyanilyen képmutatás. Nem ítélhet el bennünket is az Isten? Nem kapjuk rajta magunkat, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy igen, igen, megteszem, aztán igazából az életem egyáltalán nem különbözik. Hogy nem vagyunk a világ világossága, hogy nem kérdez rá senki az életünkre, hogy neked miért ennyire más a felfogásod, neked miért ennyire mások a tetteid. Ha ez soha senkinek nem tűnik fel, akkor higgyük el, hogy az életünkben van képmutatás, akkor csak a szavainkkal tiszteljük Istent. És most hadd térjek át a másik típusú emberre, akit az elején úgy jellemeztem, hogy a nyílt lázadó, de ez a nyílt lázadás legalábbis ebben a példázatban úgy folytatódik, hogy ez az ember megtér, visszafordul az Istenhez. Mik a megtérő embernek a jellemzői? Hát az egyik jellemzője, hogy pontosan tudja magáról, hogy jelen pillanatban a lázadás állapotában van. Sokféle módon szoktuk kategorizálni az embereket. Azt mondjuk, hogy vannak férfiak és nők, vannak szegények és gazdagok, vannak feketék, fehérek, sárgák, részbőrűek, mindenféle van. De amikor arra gondolunk, hogy mit szól Isten ezekhez a kategóriáinkhoz, akkor azt látjuk, hogy igazából őt ez különösebben nem érdekli. Ezek az ő szemében sokadlagos szempontok. Az ő szemében alapvetően kétféle állapot létezik, vannak a lázadók, és vannak az ő gyermekei. Aki az Istenhez tér, az először is felfedezi, hogy ő most még a rossz oldalon áll, hogy ő lázadó. Nem feltétlenül követett elő valami kifejezetten nagy vétséget. Nem idézték be a bíróság elé, nem erőszakoskodott senkivel, nem károsított meg senkit, mégis érzi, hogy valami nincs rendben. Kizártam az Istent az életemből. Hiába hallottam, hogy mondani akar nekem valamit. Én becsuktam a fülem. És hiába hallottam, hogy engedelmességet vár tőlem. Elfordultam tőle. Isten világában élek, de Istent ki akarom űzni ebből a világból. Ki akarom űzni a saját életemből. Amikor valaki elkezd az Istenhez fordulni, akkor ez az első, amit észrevesz. A rossz oldalon állok. Lázadó vagyok. A második dolog, amit felfedezünk az ilyen ember életében, a belátás. Belátja, hogy változásra van szüksége. Ezt a példázatban így olvassuk, később azonban meggondolta magát. Jézus példázatai rendszerint nagyon szűkszavúak. Nem olvasunk itt egy több kötetre való pszichológiai jellemzést. Ez egy szűkszavú leírás. Miért gondolta meg magát? És mi az, amit pontosan gondolt magában? Ezek nincsenek így előttünk. Csak közölve van a tény. Eddig jártam egy úton, és aztán meggondoltam magam, visszafordultam. A Biblia többi részéből mégis tudjuk, hogy miről van itt szó. Miért gondolja meg magát egy lázadó ember? Hát semmiképpen nem azért, mert a nagy eszével rájött, hogy változásra van szüksége. Erre senki nem jön rá magától. A legtöbb ember azt gondolja magáról, hogy vele minden rendben van. Vagy ha úgy látja, hogy még sincs minden rendben, és meg kell változnia valamilyen téren, az általában nem az Istennel való kapcsolatának a hogyanját jelenti. Nem ezt a területet érinti, hanem valami egészen mást. Senki nem gondol magától arra, hogy meg kellene változnom. Amikor valakinek mégis úgymond kipattan a szikra az agyából, az azért van, mert Isten dolgozik benne. A Szentlélek valamilyen formában ezt a gondolatot adta neki. Adott neki egy vágyat a szívébe, hogy meglássa, hogy tényleg ez az út, amin elindult, ez rossz, de van egy másik út, és jó lenne arra térni. Nagyon jó látni, és láttam már többször ilyet, amikor szinte a szemem előtt történt meg ez a változás. Az addig közömbös ember, az addig lázadó ember egyszer csak így elgondolkozott. Nagyon jó, amikor az ember ilyesmivel találkozik, mert tudja, hogy amit az Isten elkezdett, az be is fogja fejezni az ilyen ember életében. És a harmadik dolog, amit látunk az ilyen embernél, hogy az élete 180 fokos fordulatot vesz. És mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez egyenértékű azzal, hogy a keresztények egy lelki értelemben vett evolúciós ugrás által angyallá változnak, akkor ki kell ábrándítsak mindenkit, mert ez nem így van. A keresztény emberek nem angyalok. Még én sem vagyok az. Vagyok annyira képmutató, hogy néha ezt gondoljam magamról, de nem vagyok az. És közöttünk sincs egyetlen angyal sem. Legalábbis én így tudom. Ha valaki ezt állítaná magáról, akkor elmennék hozzá családlátogatásra, és megkérdezném a környezetében élőket, hogy mit gondolnak erről a kijelentésről. Nem vagyunk angyalok. A 180 fokos fordulat az életünkben nem ezt jelenti, hogy hibátlanokká és tökéletesekké válunk. Ez a fordulat azt jelenti, hogy az értékrendünk a feje tetejére áll. Eddig én voltam a legfontosabb, én voltam a világomnak úgymond a középpontja, a napja, mostantól fogva pedig Isten az. És mivel Isten vált a legfontosabbá, ennek a változásnak külső látszatja is lesz. Átgondolok minden családi pillanatot, minden barátaimmal eltöltött pillanatot, átgondolom a munkámat, mit szól ehhez az Isten. Én az övé vagyok, hozzátértem, mit szól ehhez ő? És minthogy átgondoltam, döntéseket hozok. Talán nagyon nehéz, mégis olyan döntéseket, amelyek pozitívan befolyásolják az életemet. Nem válok angyallá, de elindulok az angyallá válásnak az útján, ha szabad ezt így fogalmazni. Ezt látjuk tehát ebben a példázatban, hogy kezdetben senki nincs közel az Istenhez, nincsen igaz ember egy sem, csak lázadók vannak. Vannak ilyen és olyan lázadók. Mérjük fel, hogy mi melyik csoportba tartozunk, vagy tartoztunk. Mire van úgymond kísértésünk, hogy újra azon a módon lázadjunk az Isten ellen. És utána, ha úgymond visszafordulhattunk hozzá, akkor adjunk hálát ezért a visszafordulásért, mert ez Isten munkája bennünk. Ha viszont még mindig azt látjuk, hogy képmutatásban élünk, csak igazolni próbáljuk magunkat, nem megigazult emberek vagyunk, hanem önigazult emberek, akkor forduljunk az Istenhez, mert nála erre van lehetőség. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 223. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük el. Hallgasd meg én fohászkodásom. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd adjunk neked hálát mindenek előtt a te őszinteségedért. Amikor rólunk beszélsz, akkor nem mondasz rólunk sem jobbat, sem rosszabbat a valóságosnál. Te szembesítesz minket azzal, amilyenek vagyunk, amilyen a veled, amilyen az atyáddal való kapcsolatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az igazság, ha sokszor fáj is, mégis nagyon jó hallanunk. Köszönjük, hogy ennek az állapotnak a felmérése juttat el minket odáig, hogy meggondoljuk magunkat, hogy hozzád akarjunk fordulni. Nagyon köszönjük neked, ha már elkezdtél bennünk dolgozni, ha már vágy támadt bennünk az iránt, hogy keressünk téged, hogy kinyissuk a Bibliát, hogy megismerjünk, hogy átadjuk neked önmagunkat. Köszönjük, hogy te dolgozol bennünk továbbra is, és hadd kérjünk téged arra, hogy folytass bennünk ezt a munkát. Add meg nekünk, hogyha már régebb óta veled járunk, akkor hadd változzon meg az életünk külsőleg is. Hogyha nem is vagyunk tökéletesek, de látszon az életünkön, hogy igyekszünk neked engedelmeskedni, és jobb téged dicsőítő életet élni. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetet, a közösséget, azoknak az embereknek a közösségét, akikkel együtt járhatunk a te utadon. Köszönjük a kisebbeket, a gyermekeket, köszönjük az idősebbeket. Nagyon kérünk, Urunk, hogy hadd haladhassunk együtt továbbra is a te utadon. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az ifjúsági kórusnak a szolgálatát. Gondolom már észrevették többen, hogy ma is úgynevezett ifi istentiszteletet tartunk, a szolgálók mind az ifjúság tagjai. Annyit hadd mondjak el bevezetésként, hogy a múlt hét szombaton tartottunk egy ifjúsági csendes napot itt a gyülekezetben. Többen eljöttek olyanok is, akik nem tagjai az ifinek, hanem az ifiseink osztálytársai, barátai. Egy nagyon jó napot töltöttünk együtt, majd erről lesz később egy beszámoló, nem a mai nap során, hanem egy másik alkalommal. De most szeretnénk az egyik olyan éneket bemutatni, amelyet ezen a napon is énekeltünk. Ez az ének majd ki lesz vetítve, az Úr irgalma végtelen, ez a címe. Köszönjük szépen.